Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Szent Péteri emese. Aquinói Szent Tamás, domonkos áldozópap, egyháztanító. 1226-ban született Roccasecca-ban. Tamás a nápolyi aquinói grófok nemzetségéből származott. Már 5 éves korában a közeli Monte Cassinói bencés kolostorba adták nevelésre. A kor felfogása szerint családja és háza fényét kellett volna növelnie, hanem házasság útján legalább mint tekintélyes püspök, apát, bíboros vagy mint pápa. A nemes ifjúnak azonban nem ilyesmi forgott a fejében. 14 éves korában magasabb tanulmányokra Nápolyba küldték, és itt megismerte az akkoriban kivirágzó dominikánusok prédikátor rendjét. Elhatározása, hogy életét a szent tudományoknak áldozza, 1244-ben a nápolyi domonkos kolostorba vezette, ahol a rendbe való felvételét kérte, bár családja hevesen ellenezte, hogy kolduló szerzetbe lépjen. Rendi elöljárói még ugyanabban az évben tovább irányították tudományos kiképzésre, Rómán és Bolognán át Párizsba kellett volna mennie. Útközben Rómától északra testvérei útját állták, az atyai várba hurcolták és ott fogva tartották. Tamás végig ellenállt minden csábításnak, amellyel életre szóló elhatározásának visszavonására akarták bírni. Az imádságnak és a tanulásnak élt, még végül is 15 hónap után a domonkosok segítségével kiszabadult. Johannes Theotonicus általános rendfőnök személyesen kísérte Párizsba. Tamás 1245-ben érkezett Franciaország fővárosába, és itt találkozott először a rend nagytekintélyű hittudósával, Nagy Szent Alberttel. 3 éven át hallgatta Albert előadásait. Amikor a párizsi egyetemes káptalan Albertet megbízta, hogy Kölnben létesítsen rendi főiskolát, Tamás együtt ment tanárával, és 4 évet töltött tanulással a rajnamenti városban. 252-ben Tamás ismét Párizsban tartózkodott, tanárként maga is előadásokat tartott. Ebben az időben robbant ki az az elkeseredett harc, amelyet a világi papok közül kikerült párizsi professzorok vívtak, a ferences és domonkos rendből való, tudományosságban náluk jelentősebb kollégáik ellen. Tamás rendjének jogait védelmezte. 1256-ban IV. Sándor pápa közbelépésére felvették a bekebelezett magiszterek sorába, és a Notre Dame kancellárjától engedélyt kapott, hogy önálló, nyilvános tanító tevékenységet folytathasson, mint professzor. Akadémiai előadásaiban elsősorban eredetiségét, nyitottságát és önállóságát dicsérték. E párizsi működése alatt keletkeztek többek közt kommentárjai, valamint az igazságról szóló értekezése. Tamás a 60-as évek nagyobb részét hazájában, Itáliában töltötte, itt is teológiát tanított. 1260-ban IV. Orbán a pápai udvarba hívta. A görög császárral folytatott uniós tárgyalásokon Tamásnak kellett a római egyház álláspontját képviselnie. 1265-ben átvette Rómában a rendi főiskola vezetését, 1267-től 1269-ig pedig 6. Kelemen udvarában tartózkodott. Közben fáradhatatlanul végezte a tudományos munkát. 1269-ben Tamást rendi elöljárói ismét a párizsi egyetemre szólították teológiai professzornak. A párizsi évek jelentik tudományos munkásságának csúcspontját. Rendkívül termékeny irodalmi munkásság és súlyos harcok évei ezek. A kolduló rendekkel szemben tanúsított ellenállás még mindig nem csitult el. Brabanti Sigerius a világ keletkezéséről, az emberi lélekről és az akarat szabadságáról olyan nézeteket vallott, amelyeket nem lehetett összeegyeztetni a keresztény dogmával. De parázsvita folyt a főképp ferencesek által képviselt konzervatív ágostonos irányzat, valamint Nagy Szent Albert és Aquinói Tamás haladó arisztotelizmusa között is. 1272-ben Tamást rendje visszahívta és megbízta, hogy Nápolyban központi teológiai főiskolát, úgynevezett Studium Generálét szervezzen. Két évvel később ismét kiragadták ebből a nyugodt tevékenykedésből, amikor tizedik Gergely pápa a Lyoni uniós zsinatra küldte. Súlyos betegsége ellenére Tamás útra kelt, de nem jutott messzire. Március 7-én a kora reggeli órákban meghalt a Fossa Nuovai ciszterci kolostorban. Aquinói Szent Tamás a filozófus és teológus szenvedélyes érdeklődése Isten megismerésére irányult. Nem csak a hit fényénél kereste Istent, hanem az értelem fényénél, azaz a filozófia eszközeivel is. Tamás ezt a megismerést 5 Isten bizonyítékba foglalta össze, és bennük úgy következtet, hogy a világ úgy, amint van, nem jöhetett létre magától, a benne található rend és célszerűség egy természet feletti értelmet követel. Hatásaiból belátjuk, hogy van Isten, ő a többi dolgok oka, és hogy fölülmúl mindent, és maga alatt hagy minden létezőt. És ez a végső és legtökéletesebb ismeretünk ebben az életben. Aquinói Tamás teológus volt, Isten ismerője. Végső bölcsességét és legmélyebb ismereteit a hitből merítette. A hit előíze annak a tudásnak, amely a jövőben boldoggá tesz minket. A hit és a tudás az ő számára nem ellenkezett egymással. A kegyelem ajándékai oly módon fűződnek a természethez, hogy azt nem szüntetik meg, hanem tökéletesítik. Ezért a hit fénye, amely kegyelemszerűen árad belénk, nem oltja ki a természetes tudás fényét, amely természetes örökségünk. Isten ajándékozta az embernek a hit világosságát, és ezzel olyan igazságokat nyilatkoztatott ki, amelyek minden emberi tudást felülmúlnak. De ugyanaz az Isten kölcsönözte az embernek a megismerő képességet is. A hitnek és az értelemnek tehát Istenben van a forrása, és ezért sohasem kerülhetnek egymással ellentétbe. A hitnek és a tudásnak ez az egysége Tamás értekezéseinek és imáinak a kulcsszava. Amit a görög bölcselők és az arabok, amit Szent Ágoston és a többi egyházatyák Istenről és a világról, a kegyelemről és a természetről mondtak, azt mind átfogta, átizzította és egységbe foglalta Tamás világos és mély szelleme. Azt akarta, hogy az egész ember testestül, lelkestül táruljon ki Isten előtt. Ezért szembefordult azzal az egészségtelen, természetellenes aszkézissel, amely túlzó testellenességével a lelki és vallásos élet elkorcsosulásához vezet. Mivel az ember természete lélekből és testből, szellemi és érzéki összetevőkből áll, jó az embernek, hogy teljes egészében az erényt szolgálja, azaz szellemi és érzéki részével, testével egyaránt. És ezért az ember erényességéhez szükséges, hogy az igazságos viszonzás szándéka ne csak a lélek szellemi felében éljen, hanem érzéki felében, sőt magában a testben is, és hogy maga a test is arra törekedjék, hogy az erénynek szolgáljon. Tamás azonban csak azért lehetett nagy hittudós, mert nagy imádkozó is volt. Ha valaki elmulasztja megtenni, ami erejéből telik, és odafentről csodát vár, tulajdonképpen kísérti az Istent. Az ember nem ülhet ölbetett kézzel. A mennyország ugyanis olyan, mint egy kiterjedt tenger, de nekünk kell belévetnünk a hálót. Olyan, mint egy értékes gyöngy, de a gyöngyöt nekünk kell megkeresnünk. Olyan, mint az elrejtett kincs, de a kincset nekünk kell kiásnunk. Azt is tudta, hogy minden emberi tudás csak töredék, hogy semmiféle földi képesség sem tudja elvezetni az embert igazi céljaihoz. Istennek kell az ő kegyelmével hozzánk jönnie. Az ember alázatos szívvel csak odaléphet Isten elé. Tamás tisztában volt azzal, hogy csak a kicsinyek részesülnek kinyilatkoztatásban. Az alázat teszi az embert alkalmassá Isten befogadására. Azt teszi képessé a bölcsességre. Tudjuk, hogy Tamás valahányszor el akart mélyedni a szellemi világban, a feszülethez vagy a tabernákulum elé lépett, és megvilágosításért imádkozott. Az akkori emberek és mi maiak is hódolattal és tisztelettel állunk ennek a hittudósnak és szentnek a gigászi teljesítménye előtt. Utolsó imája, amellyel a halállal szemtől szemben mondott, nagy lelkének szellemét leheli, téged fogadlak lelkem váltságdíja. Irántad való szeretetből tanultam, virrasztottam és fáradoztam. Nem ragaszkodom makacsul nézetemhez, hanem ha bármit is helytelenül szóltam erről a szentségről, alávetem magam a Szent Római Egyház ítéletének, és az iránta tanúsított engedelmességben távozom ebből a világból. A róla fennmaradt néhány történet közül. Amikor Tamás a kölni domonkos rendi főiskola diákja volt, az egyik napon tanára Albert különösen nehéz kérdést taglalt. Tamás egy lapra jegyzetelve röviden és világosan megfogalmazta a tételt. A papírlap véletlenül a földre esett. Egyik tanulótársa meglátta, és az volt a legsürgősebb dolga, hogy a tanárhoz vigye. Albert mester elolvasta Tamás lejegyzett gondolatait, és meglepte tanítványának éles értelme. Hogy azonban teljesen megbizonyosodjék, hívatta és megparancsolta neki, hogy készüljön fel a másnapi nyilvános vitára. Maga a tanár támadta a diák bizonyítási okoskodását. Teljes tudásával igyekezett sarokba szorítani. Amikor a csodálkozástól elnémult hallgatók már azt mondták, hogy megfogta a védekezőt, minden egyes alkalommal kibágta magát egy finom megkülönböztetéssel, és meggyőző módon megvédte tételét. Végül is azt mondta neki Albert: Tamás testvér, te nem úgy ülsz itt, mint egy diák, aki felel, hanem mint egy tanár, akinek döntenie kell. Erre Tamás szerényen így válaszolt: Mester, nem látom, mi mást kellene csinálnom. A hallgatókhoz fordulva pedig állítólag így nyilatkozott Albert mester: Ezt az ifjút néma ökörnek neveztük, higgadt megfontoltsága és testes alkata miatt. De ha egyszer majd elbődül a tudományban, az egész világ visszhangozni fog tőle. Később, amikor Tamás Rómában élt, és tudásával a pápát és rendjét szolgálta, a következő eset történt. A kolostorba, amelyhez Tamás tartozott, az egyik napon idegen magiszter érkezett, aki igen tudatában volt hivatala rangjának. Csomagjával a lateráni bazilikához igyekezett, és körülnézett, hogy ki segíthetne neki. Meglátott egy feszület előtt imádkozó testvért. Héted agadt! Kiáltott oda a szerzetesnek. Előjáród azt üzeni, hogy kísérj el, és vidd a csomagomat. A szerzetes Tamás, akit az idegen magiszter nem ismert, megfogta és vitte a nehéz útizsákot mezítláb. Útközben az idegen még szellemeskedett is kísérője rovására, akit együgyűnek nézett. Ám egyszer csak szembe jött velük a Szent Péter bazilika plébánosa. Tamáshoz sietett, megcsókolt a ruhája szegélyét és felkiáltott: Tamás atya, mit művelsz te itt? A magiszter akkor tudta meg nagy szégyenkezve, hogy kit alázott teherhordó szamarává, és bocsánatot kért Tamástól. Tamás csak ennyit mondott: Nincs mit megbocsátanom. Sosem leszek más, mint szolgáló testvér.